Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Az Ötkarika mai adásában interjút hallhatnak Gyulai Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével, és Schmidt Ádám sportállamtitkárral kevesebb, mint 100 nappal a párizsi ötkarikás játékok előtt. De megszólal műsorunkban Illyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, valamint Golovin Vlagyimir, a női válogatott szövetségi kapitánya, hiszen mindkét együttes kijutott az olimpiára. Ráadásul már a csoportok sorsolását is megtartották. A közelgő szegedi evezős Európa-bajnokságról és olimpiai kvalifikációs versenyről Cseh Otto, a hazai szövetség elnöke beszél, de nyilatkozik az országos úszóbajnokság tapasztalatairól és az idei célokról Szabó Feltóti Eszter és Telegdi Ádám is. Tartsanak velünk! Már több mint 155 karikás kvótája van a magyar csapatnak, amely összességében túlszárnyalhatja a tokiói 175 fős létszámot. Erről beszélt az Inforádiónak a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Gyulai Zsolt elmondta azt is, hogy ő is fut majd az olimpiai lánggal, amely kedden fellobbant a görögországi olimpiában.
Május 8-án érkezik Marseille-be, ahol lesz szerencsém majd futni a lánggal egy rövid szakaszon. Természetesen a legfontosabb jelképe az olimpizmusnak és a békének, ha majd itt tartunk, hiszen ahogy Thomas Bach elnök úr megfogalmazta, azt gondolom, hogy ebben az időszakban az olimpia szellemisége, az olimpiának a béketeremtő képessége az nagyon fontos.
Mikor indul majd a Magyar Olimpiai Bizottság csapata belakni a falut, illetve milyen feladatok vannak még ezzel kapcsolatban?
Addig még többször leszünk, de konkrétan a falu nyitást július 13-án lesz, 12-én megy ki a csapatunk előkészíteni a szobákat, a csapatirodát és mindent, hogy mire az első turnus jön, addigra minden kész legyen.
Minden szállás olyan, ami ennek elképzelte? Minden ideális?
Ugye akik a faluba laknak, mert azért azt tegyük hozzá, hogy a kajakosok például külső helyszínen laknak, a vitorlázók éppen Marseille-be, tehát vannak olyan versenyszámok, akár a sportlövészet, amelyik messzebb van Párizstól. Az olimpiai falu nem azon fog múlni, hogy milyen a szobák minősége. A kényelemért mindent megpróbálunk megtenni, de azt az látni kell, hogy azért ezek szociális bérlakások lesznek később, és a párizsi polgármester asszony is itt találta ki, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos, tehát légkondikat se rakadtak be a szobákba. Ilyen szempontból kell egyfajta segítség, hogy ez még komfortosabb legyen, de nem gondolom azt, hogy a szálláshelyen fog múlni az eredményesség.
A beszélgetésünk pillanatában egészen pontosan 150 olimpiai kvótánk van, összejöhet a megálmodott 200, és egyáltalán hogyan tekint a hátralévő kvalifikációs versenyekre?
Hát a 200-at Los Angelesre álmodtuk meg, illetve hát a 200 az azért nem lett meg, mert a női kosár nem lett meg, de mindenféleképpen szeretnénk közelíteni ez a számhoz, illetve a 175-öt túlszárnyalni, ami Tokióba volt.
Magyar szurkolók eljuthatnak még Párizsba? Tehát tudnak még jegyet vásárolni? Mert azért a jegyek nagy részét már eladták, ugye?
A jegyek nagy részét eladták, és egy teljesen külön platformon árulják a jegyeket, amihez az Olimpiai Bizottságnak nincs köze. Ami nekünk jegyünk van, azt a partnereinknek tudjuk a szövetségeknek átadni, de 250 ezer új jegy kibocsátásra került, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki még jegyet akar venni, az tud.
Gyulai Zsoltot hallották. Már januárban megkapták a sportági szövetségek és az egyesületek az idei támogatásukat, hogy ezzel is segítsék a sportolók sikeres olimpiai felkészülését. Erről beszélt az Inforádiónak a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. Schmidt Ádám hangsúlyozta, az is tudatos volt, hogy minél több olimpiai kvalifikációs tornát, versenyt rendezzen Magyarország.
2023-ban fölmérjük azt, hogy a különböző szövetségek milyen nemzetközi sporteseményt szeretnének hazánkban megrendezni. Azt tudni kell, hogy a nemzetközi események kapcsán, ami rendelkezésünk rá a forrásán, a kb. A 10-szeres igénye érkezik meg ilyenkor hozzánk. És ez egy tudatos döntés volt Schmidt Gábor helyettes államtitkár úrral közösen, hogy 2024 első felében, az első 6 hónapban olyan rendezvényeknek biztosítsunk forrást, ami összefüggésben van az olimpiával, magyarul kvalifikációs esemény sorozatokra, és szerintem az elmúlt 3 hónapnak a rezüméje vagy a tapasztalata az, hogy ez egy jó döntés volt, akár hogyha a kézilabda sportágra tekintünk, mind a férfi, mind a női válogatott, ami egy hatalmas sportdiplomáciai siker volt, és itt a Kézilabda Szövetségnek is szeretnék köszönetet mondani, mert senki nem gondolta azt, hogy mind a két nemben a kvalifikációs tornát hazánkba tudjuk hozni, de túl ezen egy nagyon fontos döntés volt az, hogy ezen a két kézilabda eseményen túl februárban kezdtük ugye a kosárlabdával, minél több olyan kvalifikációs eseményt hozzunk ide, és itt visszakanyarodnék az előző félbe hagyott gondolatomra, amit visszajelzésként kaptunk a kézilabda sportágban szereplő sportolóktól, sportszakemberektől, szövetségi vezetőktől, hogy nem biztos, hogy ez a kvóta meg lett volna, hogyha nem Magyarországon van ez az esemény. Ebből adódóan mi bízunk benne, hogy a hátralevő események során is még jó sok kvótát tudnak szerezni honfitársaink, a magyar kiválóságok, és akkor talán mondhatjuk azt, hogy egy picit mi is hozzá tudtunk tenni ahhoz, hogy minél népesebb létszámban képviseljük hazánkat a párizsi nyári olimpiai játékokon.
Ráadásul ugye a sportolók felkészüléséhez minden biztosított, hiszen a szövetségek már év elején hozzájutottak az egész évi forráshoz.
Igen, az én ismereteim szerint ez nem volt egy bevett gyakorlat. Nehéz úgy egy felelős vezetőnek döntéseket hozni a januárban, hogy nem áll még rendelkezésre az évi forrás. Különböző finanszírozási problémákat is felvethet ez, és ez is egy tudatos döntés, hogy nyilván ebben nagy segítségünk volt az is, hogy Schmidt Gábor a Kajakkenu Szövetségből, mint szövetségi vezető érkezett meg a sportirányításba, és ő pontosan a bőrén érezte az, hogy milyen nehézségeket jelent, ha március-áprilisban kapják meg az adott évi támogatást, és ez egy nagyon tudatos hónapokkal 2023 utolsó negyedévében, sőt fél évében történő előkészületi munkának az eredménye, és itt külön meg kell köszönjem a kormány támogatását is, hiszen itt olyan előszerződéseket kellett kötnünk, amihez az ő jóváhagyásuk is kellett, illetve a kormányzat támogatása kellett ahhoz, hogy igazán kiemelt mértékű támogatásban részesüljön a 46 olimpiai sportágunk, és valóban az, hogy ők ezt januárban már a bankszámlájukon tudták ezeket a forrásokat, ez segítette az, hogy ők sokkal nyugodtabban, kiszámíthatóbban tudtak előkészülni 2024-re, és ennek azért a sor végén, hogy mindenki értse, az áll, hogy egy sportoló és egy sportszakember, az ő felkészítése segítő edző, az kiszámíthatóan tudja megjelölni, hogy milyen edzőtáborba kíván elmenni, és akkor a szövetség vezetője nyugodtan tudja azt mondani, hogy ez rendben lesz, és jóvá hagyja, hiszen a forrás már nála rendelkezésre áll. Ez így együttesen a mi meglátásunk szerint egy nagy segítség volt nem csak a szövetségeknek, hanem egyébként a kiemelt egyesületek számára is, hiszen ők is megkapták ugyanezt a támogatást. Fontos az, hogy a sportvezetők érezzék azt, hogy mi igyekszünk az ő fejükkel is egy kicsit gondolkodni, és ennek a közös gondolkodásnak lett ez az eredménye.
Schmidt Ádámot hallották. Hibátlan teljesítménnyel jutott ki a magyar női kézilabda válogatott a párizsi olimpiára, miután a debreceni selejtező tornán valamennyi ellenfelét, vagyis Svédországot, Japánt és Nagy-Britanniát is legyőzte. Így eldőlt, hogy 2004 után ismét mindkét nem képviselteti magát az olimpián. Kedden aztán kisorsolták a párizsi férfi és női kézilabda torna csoportbeosztásait. A magyar női válogatott a házigazda franciákkal, továbbá a hollandokkal, a spanyolokkal, a brazilokkal és Angolával került egy csoportba. A férfiak csoportja erősebb, ellenfelük lesz a címvédő és házigazda francia, a dán, a norvég, az egyiptomi és az argentin együttes. A sorsolásról Kaposi Dávid kérdezte I.S. Ferencet, a Magyar Szövetség elnökét.
Álmom sem gondoltam volna, hogy pont az egyéves évfordulón majd azt ünnepeljük, hogy a lányok is kijutottak az olimpiára, és két csapattal leszünk ott 20 év után újra az olimpián. Ez fontos volt, és nagyon örülök neki, hogy nekem is volt ebbe tevékeny részem, hiszen megpályáztuk mind a két selejtezést, és mind a kettőt sikerült megnyerni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az előző elnök és elnökség munkája is benne van, hiszen a mindkét csapatnak az alapjait akkor tették le. Mi csak ezt próbáltuk tovább vinni, és amennyit lehet még beletenni. Most megvan a sorsolás is, láttuk, hogy nem történt számomra meglepetés. Én lehetett látni a csapatokból, hogy a lányoknak talán, ha jól játszanak, akkor kicsit könnyebb útjuk lehet ahhoz, hogy tovább jussanak a csoportból. A fiúknak meg sosem adnak ingyen semmit, és hát ők nagyon erős csoportban vannak, de azt gondolom, hogy ők is képesek rá, hogy tovább jussanak.
És fiúknál ez lehet akkor talán a könnyebbség, hogy ott ugye két olyan ellenfél elkezdenek, akiket könnyebb lehet megverni, és akkor már lehet látni ott jobban az erőviszonyokat, vagy az utat.
Attól függ, hogy mit nevezünk arra, hogy könnyebb megverni, mert mert én azt gondolom, hogy Argentinát meg tudjuk biztosan verni, ha jól játszunk, és Egyiptommal meg utoljára is egy nagyon kiki meccset játszottunk, hosszabbításban buktunk rá, úgyhogy ott egy nagyon nagy csatára számítok. De ha sikerül megnyerni, akkor még utána képesek lehetünk akár még valami meglepetésre is, de igen, az első kettőt kellene megnyernünk, bár mint mondtam, nem olyan egyszerű az.
Célkitűzés akkor mind a két csapatnál a továbbjutás a csoportba, ez az elsődleges célkitűzés?
Én szeretném, hogy mind a két csapatunk tovább jusson, majd a hivatalos célkitűzést azért majd ez a szövetség fogja az elnökség kitűzni, meghatározni, de így a sorsolás alapján azt mondanám, hogy igen, először jussunk tovább, és utána majd meglátjuk.
Így és Ferencet hallották. A női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya szerint a magyar együttes tovább juthat az olimpián csoportjából, amelyben a franciák, a hollandok, a spanyolok, a brazilok és Angola szerepel. Golovin Vladimir kiemelte, céljuk, hogy hazai pályán a lehető legtöbb mérkőzést játszhassák a nyári játékokig. Kaposi Dávid interjúja.
Jó csoportunk van, szerintem a másik oldalon egy kicsit erősebb, három skandináva. Egy megkaptunk egy afrikai, megkaptunk egy Brazíliát, a dél-amerikai. Jól tudjuk, hogy más kézilabdát játszanak, de szerintem a brazil meg a angola az már közelít európai stílus, de akkor is mások. Azt mondom, hogy az időpontok is jó. Franciával kezdesz, utána két idéző, a könnyebb, meg fontosabb mérkőzés vár ránk. Meg említenék meg a spanyol válogatottat, amit direkt megnéztem, hogy sikerült nekik ezt a kvalifikációs verseny. Tényleg egy hollandokkal nagyon komoly mérkőzés játszottak, amit utolsó másodpercekbe dőlt el, és a holland válogatott megnyert ezt a tornát. De mondom, már tudom, hogy milyen erőt képviselnek, és akkor majd amikor elkezdődik a felkészülés, már így fogunk kezdeni, hogy nem csak erőlét, hanem tényleg, hogy mit csinálnak, és az ellenfélek, és hogy tudjuk őket megoldani.
Felkészülésről mit lehet tudni, hány hét lesz pontosan? Hol fog zajlani, itthoni központtal, vagy már vagy utazásokkal?
Lesz olyan 4,5 hetünk, egy kicsit hamarabb szeretnék kimenni az a Párizsba, ott is szeretnék egy mérkőzést játszani, még nincs ellenfél, de próbálunk majd találni oda egy ellenfél, még a hazai egy tornát szereznék rendezni, vagy 4-es, vagy 3-as, egy 2-3 mérkőzéssel valahogy kell megoldani, úgyhogy már megvan a sorsolásunk, ezzel fogunk mélyen foglalkozni.
Golovin Vladimirt hallották. Még nem könyvelt el a párizsi olimpiai szereplést az úszó Szabó Feltóti Eszter, ugyanakkor 200 méter háton a múlt heti országos bajnokságon is megelőzte két nagy riválisát. Farkas Dávid interjúja.
Elégedett vagyok az idővel, mert nem voltam felkönnyítve annyira, tehát azért rendes edzésből jöttünk. Még ugyan pakolódik az ember ilyenkor fáradtság, de tényleg nem úszik annyi métert, ezért felkönnyül így végül is a végére a versenynek, úgyhogy ezért ez benne van. Az idővel nagyon elégedett vagyok, örülök, hogy 9-0 alatt van, és az egyéni csúcsom az ilyen közel, gyakorlatilag 1-10, tehát hogy nagyjából ugyanaz, mint az egyéni csúcsom, úgyhogy örülök, hogy így is kijött, hogy alapvetően se mentálisan, se fizikailag nem vagyok most csúcsra járatva.
Ez így mégis erődemonstrációnak számít, ha a különbséget nézzük a közvetlen riválisokkal, Molnár Dóráikkal szemben. Molnár Dóra és Burián Kata küzd még ugye az olimpiai részvételért, de az eddigi jelek szerint inkább egymással, mint önnel.
Remélem, most nyilván azért olyan nagyon messze nem vagyok tőlük, szóval azért én is fenyegetve érzem magam, de örülök, hogy most már azért igazából egy éve most veretlen vagyok Magyarországon 200 háton, ez egy jó érzés, és igyekszem ezt így tartani most már az olimpiáig.
Minek köszönhető egyébként ez a mostani jó állapot? Az edzőtáborozás sikerült jól, vagy pedig a komplett szezon?
Alapvetően a komplett szezon, meg az, hogy minden rendben van körülöttem, tehát hogy nem is szokásom panaszkodni, de tényleg nincsen semmi bajom. Egészséges vagyok, otthon is minden rendben van, úgyhogy élvezem azt, hogy itt lehetek, élvezem azt, hogy jókat tudok versenyezni mindig, minden alkalommal, tehát VB is volt, ott is volt 3 úszásom, most is 2 jó. Ha már az erődemonstráció szót említette, akkor az szerintem inkább a délelőtti volt, tehát ott igyekeztem, ugye tiszta vízen egy viszonylag jót úszni, úgyhogy élvezem ezeket a helyzeteket.
Az Európa bajnokságra hogyan készül? Említette, hogy azért még fenyegetve érzi magát, ugye ott zárul majd a kvalifikáció. Mekkora szerepe lehet a kontinens tornának, és milyen időre lehet képes, bő egy hónappal az olimpia előtt majd?
Igen, ezt még magam sem értem föl, kicsit a agyammal nem tudom befogadni azt az Európa-bajnokságot, mert valóban ezért, mert 5 héttel van az olimpia előtt, hogy kicsit úgy vagyok, hogy biztos kell ez nekünk, vagy biztos nem, de ez ha majd odaérek, akkor meglátom, mi lesz. szeretném hozni ugyanezt, tehát hogy jó mentális állapotban jó versenyeket vívjak, és megtartani az első helyemet magyarok köz, de majd meglátjuk, ha odaérünk.
Egyébként mennyire van arra felkészülve, hogy ezért egyre inkább reflektorfénybe kerül? Az elmúlt években nem feltétlenül önnel volt tele a média, de azért ezek az időeredmények tekintélyt parancsolóak.
Igyekszem nem olyanokat mondani, hogy ezután velem legyen tele, de igen, az időeredményeimmel jobb lenne felhívni magamra a figyelmet. Tekintve, hogy valóban ilyen szépen lassan és fokozatosan érkezik, ezért tudok hozzá alkalmazkodni.
Szabó Feltóti Esztert hallották. Csúcsformát kell hoznia a júniusi úszó Európa-bajnokságon is annak, aki még a válogatott társakkal küzd a párizsi olimpiai helyért, mondta az Inforádiónak Telekdi Ádám. A tokiói olimpia 5. helyezettje 200 méter háton országos bajnok lett, és időeredményével maga mögé utasította a legnagyobb riválisát, Kovács Benedeket. Farkas Dávid kérdezte.
Most így maximálisan elégedett vagyok vele, szinte pontosan ezt az időt vizionáltam magamnak. Az utolsó 15-ben nagyon-nagyon belehaltam, szóval ott még van mit keresni vagy találni ebben az időben, és akkor az Európa-bajnokságon az a cél, hogy ennél picit jobbat ússzak.
Mennyire tekinthető ez egyfajta erődemonstrációnak? Azért most nagyon megverte a mezőnyt, köztük Kovács Benedeket is, aki csak harmadik lett.
Az úszásban az a szép és a nehéz, hogy mindenki csak saját magával tud foglalkozni. Nem tudom befolyásolni azt, hogy a mellettem lévők mit úsznak, ezzel ugyanígy van mindenki más is. Tehát azt, hogy én itt most kiadtam magamból a maximumot, azt ugyanígy kell csinálni mindig, és a többieknek ugyanúgy nem kell foglalkoznia velem, mint ahogy én sem foglalkozom a többiekkel.
A 200 méter alatt sem érzékelte azért, hogy ennyire elő van?
Érzékeltem, de valahol azért számítottam arra, hogy a Benny nem fog kimagasló időt úszni, úgyhogy nem is volt a cél egyáltalán, hogy foglalkozzak azzal, hogy bárki más hogyan úszik most.
Az edzőtáborozás sikerült ennyire jól, vagy a komplett év felkészülése?
Szerintem a szeptembertől való felkészülés, de ez az elmúlt két edzőtábor a világbajnokságot beleértve. Megtaláltunk egy olyan felkészülési módot Balázsral, ami szerintem most még, ha még erre két hónapot ugyanígy ráedzünk, akkor még mindig lehet ebben a 200-ban.
Mennyi?
Azt nem tudom, de hát így most azt mondom, hogy a következő cél az 55-1-2, tehát egy 3-4 tizeddel ennél jobbat szeretnék úszni.
Mekkora jelentőség lesz az Európa-bajnokságnak? Ott ugye akár még fordulhat a kocka, hogyha Kovács Benedek vissza tud jönni a párizsi olimpiai helyért.
Igen. Ott maximális csúcsformába kell érkezni, azt úgy kell kezelni, mint egy főverseny, nyilván neki is, nekem is. Ez most arról szól, hogy kiussunk az olimpiára. Az, hogyha ott már kim vagyunk, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy most ebből hogyan mentjük át a formát majd Párizsra, de az elsődleges cél az, hogy ott legyünk.
Egy EB-érem mennyire lehet cél? Egy olimpiai évben, vagy egy olimpia előtt bő egy hónappal?
Egy ilyen 55 eleje idővel az EB-érem az nem egy lehetetlen küldetés.
Telekdi Ádámot hallották. Európa-bajnokságot és egyben olimpiai kvalifikációs versenyt is rendeznek április 25-e és 28-a között Szegeden. Cseh Otto, a hazai szövetség elnöke az Inforádiónak azt mondta, hogy szeretnének minél több 5 karikás kvótát gyűjteni a Matyéren.
Mind a kettőre nagyon készülünk, ez egy időben valójában 2 verseny. A 4 nap során Szegeden a Matyéri regattán fogjuk ezt a 2 versenyt rendezni, és természetesen a kvóták nagyon-nagyon fontosak, de vigyázó szemeink ott lesznek az Európa-bajnokságon résztvevő versenyzőkre is.
Egyáltalán hogyan jött a szegedi rendezés, a magyar rendezés? Eredetileg Olaszország lett volna a házigazda.
Igen, egy olasz kisváros rendezte volna meg a 2024-es Európa-bajnokságot és ezt a kvalifikációs regattát. Mi tavaly pályáztunk februárban, és nagyon örülünk, hogy sikerült a World Roamingnál egy eredményes pályázatot benyújtani. Volt már ilyen kísérletünk, 2011-ben Sevilla nyert ellenünkben, de most nagyon boldogok vagyunk, hogy a párizsi olimpiai játékokra a hazai pályán is lehet majd kvótát szerezni magyar evezősnek.
Mennyire lesz könnyű kvótát szerezni, illetve egyáltalán kinek, kiknek van esélye?
Kvótát szerezni az evezésben egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Összesen 13 kvótát fognak kiosztani 4 olimpiai és 3 paralimpiai számban. Mi 5 egységben képviseltetjük magunkat. A legtapasztaltabb versenyző Pétervári Molnár Bendegúz, aki Rio, illetve Tokió olimpikonja. Nagyon komoly eredményt ért el már idáig is, és hát bízunk benne, hogy ő kvótát szerez, de nem mondanánk le az összes többi magyar versenyző esélyéről sem.
De ehhez a kvótához mondjuk az első háromban kell végezni, vagy hogy kell szerepelni, hogy meglegyen?
Pontosan egy pár evezősben az első háromban kell részt venni. Itt a női versenyzőnk Gvadányi Zoltánának is ez a kihívása. PR1-es paraevezés kategóriában győzni kell a kvótáért, míg a könnyűsúlyú két pár evezősökben az első két helyen kell szerepelni.
Egyébként ez is egy kuriózum, ugye, hogy ez egy integrált esemény lesz, vagyis hogy nem csak az épek, hanem a fogyatékossággal élők is versenyeznek majd.
Ez a world roving és az evezésben egy teljesen általános dolog. Mi ezt a megközelítést tesszük az épek és a paraversenyzőknek a együtt versenyeztetésére, és nekünk ez egy nagyon fontos üzenet is, hogy együtt lássák és együtt tudjanak versenyezni egy pályán.
Hogy látja egyébként a magyar evezősport jelenlegi helyzetét? Ugye voltak azért korábban olyan évek, évtizedek, amikor például a Pető Tibor, Haller Ákos kettősünk révén komoly olimpiai esélyeink is voltak, akár az éremszerzése is, ugye ők Sydneyben ötödikek voltak.
Így van, valóban ötödik helyezést érték el. Az evezés nagyon-nagyon sok mindent tesz meg azért, hogy abba az előző érába is visszatekintsen, mint amit az előbb említett Dubló már megtett. Megalkottuk 2023-ban a 10 éves stratégiánkat, ennek számos pillére van, a versenysport, utánpótlássport, egyetemi sport, és egy új lehetőség a tengeri evezés, hiszen 2028-tól a Los Angeles-i olimpiákon szerepel a beach sprint, ez egy új lehetősége a magyar evezésnek is, hogy megmutassa magát. A vitorlázás megmutatta azt, hogy tenger nélkül is lehet eredményesen szerepelni olimpián, hiszen az előző tokiói egy ezüstérmet nyert magyar színekben Beret Zsombor, úgyhogy arra készülünk, hogy 2028-ban akár már tengeri evezésben, beach sprintben is kvalifikáljunk.
Mennyire van egyébként nehéz helyzetben a sportág olyan szempontból, hogy a kajakkenu elszipkázza-e a gyerekeket, mert hogy ott mégiscsak több példakép van, ugye olimpiai bajnokok, és ezért lehet, hogy akaratlanul is azt a sportágat választják, és nem az evezést.
Így van, valóban az evezés az nem is a kajakkenuhoz képest van nehéz helyzetben, hanem van egyfajta tradíciója, van egyfajta jó üzenete, de én azt gondolom, hogy nagyon komoly lehetőségek előtt is áll, amiatt, hogy egy csónakházban jó ott lenni, jó egy közösségben lenni, és az evezés valójában ezt kínálja, egy igazi közösségi sport, elég csak az egyetemi evezésre gondolni, egy igazán közösségképző sport is, és életforma is.
Amikor a jövőről beszélgetünk, akkor számok is vannak, hogy mennyire szeretnék növelni a bázist?
Hogy ne jelen pillanatban közel 2000-en eveznek versenyszerűen, ők a versenyengedéllyel rendelkező evezősök. Szeretnénk ezt a számot olyan 3000 környékére növelni, és egy nagyon fontos része az evezés stratégiájának, az élethosszig tartó sportolásnak, a Sportoló Nemzet programba való illeszkedésnek az evezés ügye, hiszen ez egy élethosszig tartó versenyzési forma, vagy egy életforma is egyúttal, aki lejön egy csónakházba, szinte az identitásának a részévé válik.
Cseh Ottót hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon. Most köszönöm figyelmüket. Kalapos Mihályt hallották.